Keresztény hang minden otthonban. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves pápai Mária rádió hallgatók. Mai vendégem nem így fog köszönni, mert ő a baptistáknak a pápai lelkésze, Bonc Zoltánnal fogok beszélgetni az elmúlt évről.
Az Úr Jézus szeretetével köszöntök mindenkit, és ha arról kérdeznek, hogy milyen is volt az a tavalyi év, a 2016-os év, akkor kezdem nagyon gondolkodni azon, hogy mi is volt, mert igazából amikor zajlik egy év, akkor fel se tűnik az, hogy mik történnek, hogy milyen események zajlanak. Aztán, amikor általában visszagondolunk arra, hogy mik voltak, úgy év elején, akkor jövünk rá, hogy mennyi minden megéltük meg az Úrnak a kegyelmét, Istennek a kegyelmét. Összeszedve most, amit látunk a legutóbbi évben, az számunkra az volt a legnagyobb kegyelem, hogy amellett, hogy kaptunk egy helyet, ahol együtt lehetünk közösségben, ahol összejött az egész gyülekezet, és magasztalhatjuk Istent, közben elkezdett épülni az új épületünk, úgyhogy ez volt számunkra talán a legmegdöbbentőbb, vagy a legsokkolóbb élmény, már csak azért is, mert többször volt olyan pont, amikor azt hittük, hogy nem fogunk tudni tovább lépni, és mindig Isten tovább segített minket ezen. De persze ez csak egy része annak, ami nagy élmény volt számunkra, hiszen az épület az mondhatni a legkevesebb, tehát az épület nem teszi gyülekezet egy gyülekezetté, hanem pontosan egy gyülekezet attól gyülekezet, akik benne vannak az emberektől. Így a valódi élmény számunkra az volt, amit évközben megéltünk, azok is apró csodák, amiket fel se veszünk talán, és észre se veszünk, hogy miket tapasztaltunk egymással, hogy milyen jó volt akár a közösség, akár az, amikor imádkozunk egymásért, és Isten válaszol azokra az imádságokra, akár az, látjuk, hogy fejlődünk egymás hite által. És leginkább, hogy azt kérdezik meg tőlünk 10 évvel később, hogy milyen volt a 2016-os év, akkor lehet, hogy nem fogunk semmi konkrétumra emlékezni, hogy ilyen vagy olyan pontok. Arra viszont igen, hogy abban az évben is együtt többet ismerhetünk meg Istenből.
Mennyien indultatok, amikor te ide kerültél, és most mennyien vagytok?
Kérdés az, hogy mi számít annak, amikor ide kerültem, hiszen én pápán születtem, úgyhogy amikor a gyülekezetbe először eljöttem, az még lent volt a Szabadság utcában, és akkor még Csatár Józsi volt ott a feleségével, Wendyvel. És emlékszem, hogy egy péntek délután mentem le hozzájuk egy alkalomra, bementem, és mondtam azt, hogy hát hallottam, hogy vannak ilyen emberek, akik Istent keresik, és eljönnék én is ide. Mondták azt, hogy semmi gond, gyere csak be. Bementem, és akkor ott ült Józsi, meg a felesége Wendy, és én. És voltunk hárman. És kérdeztem, hogy akkor pontosan ki fog még jönni, mikor kezdünk, és mondták azt, hogy akkor kezdünk, mikor akarunk. Megkínáltak egy teával, persze angol teával, nem magyarral, tehát tejjel és nem pedig cukorral. Nekiálltunk beszélgetni, és aztán azt vettem észre egy órával később, hogy igazából nem is, hogy senki más, de mégis ott voltunk egy jó közösségben, és beszélgettünk arra, hogy mit mond a Biblia. Ez volt 96-ban számomra. De és, úgyhogy azt mondanám, hogy akkor jöttem először a gyülekezetbe, bár akkor úgy hívták csak, hogy baptista misszióit pápám. Igaz, már akkor is voltak többen, akik már régebb óta itt voltak a városban, és baptistának nevezték magukat. Úgyhogy ez volt akkor, amikor pedig hivatalosan elkészítettem az avatáson, az 2006-ban volt, de akkor már igazából 10 éve itt voltam a gyülekezetben, úgyhogy akkor már többen voltunk. Ha most számot kéne mondanom, akkor az nehéz lenne megfognom, hogy pontosan hány ember volt. Azt tudom, hogy amikor volt az első nagy bemerítési alkalom itt pápán, akkor 11-en merítkeztek be, és az a terv az akkori régi uszoda épületében volt, amit már lebontottak azóta, és ott a kismedencét bérelték ki, és abban volt a bemerítés. Sok ott dolgozó ember megrökönyödésére, hogy mit csinálnak ezek itt ruhában, mennek bele a vízbe, de jó élmény volt, ha látni azt a megrökönyödést, meg azokat az arcokat, akik ott fogadtak. Ennél már csak az volt jobban, hogy Győrbe csináltunk hasonlót, és nyáron, mindezt a Dunának az aranypartján, és miközben az emberek ott voltak, strandoltak, ott egy kis rész az el volt kerítve számunkra, és azt látták a strandolók, hogy megjelenik ott egy olyan 100-150 ember, jönnek szépen ünneplőbe, hozzák magukkal a kis székeket azért, hogy az idősebbeket tudjan külni, majd egy fekete ruhás ember, aki beszél hosszan, besétál a vízbe, a ruhájában, aztán utána egy fehér ruhás ember, és lenyomja a víz alá, majd vissza, csodálkoztak az emberek. A kedvencem az volt, hogy ment egy csónakázó pár, ott a Dunán aznak is holtágom, és elvezett a férfi egy kicsit, úgyhogy pont a háttérben legyen, hogy lásson mindent, aztán a sodrás vitte arrébb. És akkor megint elvezett, és aztán megvitte a sodrás arrébb, és úgy voltak egy helyben, hogy oda-vissza járkáltak a csónak, hogy mindent lássanak. Úgyhogy igazából ezek voltak az ilyen olyan emlékek, amik úgy kötődnek ahhoz, hogy gyülekezet, hogy hogyan indult. És inkább most azt mondanám, hogy most hogyan vagyunk, most hivatalosan 20 fő a tagságunk. Nálunk a tagság az azt jelenti, akik a gyülekezetnek a felelősségét felvállalják, a gyülekezetért felelősséget vállalnak, abban mind anyagilag, mind bármilyen fajta szolgálatban, mind minden egyéb dologban részt vállalnak és kötelezettséget vállalnak. Egyébként pedig olyan 40-50-60 fő az, aki jön az alkalmainkra. Általában 40-50 fő szokott jelen lenni, és olyan 60-65 fő az, aki rendszeresen havonta legalább egyszer megkenjék egy istentiszteletem.
Az iskolákban ugye most engedett a vallás, és mindenki választhat, hogy melyiket szeretné. Ez a számotokra jelentette olyat, hogy esetleg többen jelentkeztek, és várható-e, hogy mondjuk lesz alkalmak másoknak is csatlakozni hozzátok?
Alapvetően azt látjuk, hogy az, hogy van egy ilyenfajta nyitás, amiatt nem érint minket annyira, mert hogy korábban sem volt nagyon igazán baptista hittait, itt Pápán legalábbis. Vannak olyan városok, ahol igen, és ahol korábban is jelentős volt ez, nálunk nem igazán működött. Többen jelezték több helyről azt, hogy lenne egy-egy diák, ahol aki szeretne baptista hittant felvenni, de mivel nincs külön hitoktatónk, ezért én azt mondtam korábban, hogy ahol van 2-3 gyerek, legalább oda szívesen bemegyek, de ahol csak egy-egy gyerek, ott inkább azt kérem, hogy akkor vasárnap találkozunk, és akkor vasárnap iskolában tanuljon a gyerek velünk, ami most zajlik is, mert hogy egyszerűen arra nincs kapacitás, hogy minden iskolába egy-egy gyereket elmenni. Nem azért, mert egy gyerek nem értékes, hanem azért, mert akkor ugyanannyi egy gyereknek is eljönni vasárnap, mint nekem elmenni azon az alkalommal. És így, amikor azok az egy-egy gyerekek eljönnek a vasárnapi iskolába, akkor 5-6-8-an együtt már sokkal könnyebben tanulnak, mint akkor, hogyha most én megyek oda mindenki az egyesével, és nincs olyan fajta nyomás rajtuk, hogy hú, most itt nagyon bizonyítani kell, és tudni kell a jó választ, mert ha nem, akkor milyen rossz, hogy más nem tudja megmondani, nem tudnak súgni, tehát ugye ezeket igazából kikerüljük ezzel. Most is van két iskolában, két osztályban baptista hittan, érdekes módon egyébként kevesebben vannak azok, akiknek a szülei a gyülekezetbe járnak, mint azok, akiknek nem járnak a szülei a gyülekezetünkbe. Tehát, hogy nem feltétlenül csak a baptista gyülekezetből levő szülők gyermekei vannak a baptista hittanon, hanem olyanok is, akiket érdekel. Azt mondják, hogy élvezik, hogy számukra hasznos, hát ezt ők tudják pontosan megmondani, nem pedig én. Számomra jó, nekem egy öröm az óra, remélem, hogy nekik is.
Én egy kicsit visszatérnék a bemerítkezésre. Bizonyára nagyon sokan vagyunk, akik nem tudjuk, hogy mondjuk milyen vízben szabad, mert említetted kint a folyópartot, és említetted bent az uszodát, hol szabad merítkezni?
Alapvetően bárhol, ahol víz van, mondhatni. Tehát volt például egy barátom, aki úgy merítkezett be, hogy egy ilyen kis felfújt gyerekmedence volt, abban maradtál bele a vizet, és a srác 1,94 volt, a medence pedig 1,90 volt, úgyhogy amikor teljes alámerítés, a baptizó szó, az a bemerít alámerít szó, ez van a Bibliában, és ez szerepel az eredeti nyelven minden helyen. Tehát, hogy ő például abban a kis vízben merítkezett teljesen alá, úgyhogy ilyen furcsa S alakú pózta fel a testével, hogy a víz alá kerüljön teljesen. Alapvetően a víznek nincsen semmilyen jelentősége. Szoktuk néha azt mondani, hogy ugyanonnan jön a víz a medencébe, mint ahonnan a te a főzőbe megy, és azt utána azt tisztuk meg a gyülekezetben. Persze nem amiben merítkeztek, hanem ahonnan jött. Úgyhogy nincs a víznek ilyen szempontból semmilyen fajta extra szentségi képe vagy szerepe, sokkal inkább az ennek a jelentése, vagy jelentősége, hogy vállalom a többi ember előtt is azt, hogy én követni akarom Krisztust mindenben, abban is, hogy ő is, ahogy ő a Jordán vizében alámerítkezett, ugyanúgy mi is szeretnénk ezt követni. Jobban szeretjük az élő vizet, ezért is volt, hogy éppen voltunk Rábában vagy máshol, de volt a korábbi épületünkben egy medence is beépítve, volt, ahol konkrétan az uszodában volt medencében, tehát nagyon sokfajta helyszínen voltunk már így bemerkezésben. Barátom volt a Balatonban, másik ismerősöm a Tiszában, tehát hogy változatos nagyon az, hogy éppen hol történik, mit csináltuk a Rábában, mert az közel van hozzánk. Tehát nem az számít, hogy milyen fajta víz, vagy hogy élő víz, vagy pedig álló víz, hanem maga az, hogy én követni akarom Krisztus, és ezzel kifejezem az ott levő emberek számára is azt, hogy én mindenben az ő tanítvány akarok lenni, az ő követői akarok lenni. Krisztus, vagy a keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztus követő, hogy ebben is szeretnénk őt követni.
És akkor térjünk egy kicsit az imaházatokra. Hogyan álltok most?
Köszönjük szépen, alakulunk, haladunk az épülettel. Per pillanat most az első szintnek a téglafala van készen, és január környékén következik majd rá, amikor jobb idők lesznek értelemszerűen egy földém szerkezet, aztán utána majd februárban arra a következő szintnek a falai. Úgy beszéltük meg legutoljára a kivitelezővel, hogy március végére készül el ez a lépés, és utána meg majd mehetünk tovább a tetővel, aztán pedig a különböző munkálatok, hogy a nyíljázárattól, ez a belső munkálatok, így minden. Tehát, hogy azért elég messze vagyunk még a késztől. Ez részben azért is van, mert ugye anyagi következményei is vannak az én építkezésnek, és hát mindig úgy építkezünk, hogy ugyan neki a következő lépésnek, hogy még egy fillérünk sincsen rá. Tehát mondjuk a szeptember 30-ánál úgy voltunk, hogy megmondták, hogy mennyi lesz a fizetendő összeg, és szeptember közepéig még hiányzott az összegnek a kétharmada. De mindig úgy voltunk ezekkel, hogy ha Isten azt mondja, hogy erre elhív minket, akkor a pénz a legkevesebb mindkét értelemben, tehát hogy nem azon fog múlni, hanem hogyha Isten azt mondja, hogy valamit létre akar hozni, akkor létre is hozza azt. És aztán szeptember végéig meg is lett az a szükséges összeg más forrásból. Úgyhogy ebben bízunk most is, hogy ez össze fog majd jönni, hogy amikor lesz a következő fizetési határidő, akkor addigra már meg lesz az összeg, amit ki kell fizetni abban a lépésben. Jelenleg most tartunk olyan 25%-nál, tehát még azért messze vagyunk tőle, de tudjuk azt, hogy Istennek semmi sem lehetetlen.
Jó Istenre hagyatkozni, én ezt nagyon jól tudom és gondolom, és hiszek is benne. Kik a segítőitek, akár anyagiakban, akár erkölcsi segítőitek ezen a téren?
Az építkezés terén úgy kezdtük el igazából az egészet, hogy azt mondtuk, hogy a gyülekezet adja össze az első nagyobb összeget. Ez azért tettük, mert a korábbi épület, amiben voltunk, ami ugye korábban a Hubertus kocsma volt, aztán abban lett a baptista imaház, azt egy külföldi támogató vásárolta meg a gyülekezet számára. És azt mondtuk, hogy nem más legyen az, aki a pénzt adja hozzá, hanem az első lépést tegye meg a gyülekezet, és amikor már a részünkről megvan az a fajta elkötelezettség, hogy igen, mi részt akarunk ebben venni anyagi természetben is, hogy vállaljuk az anyagi következményeit ennek, utána mondjuk el majd más embereknek mindezt. Úgyhogy igazából az eddigi költségekhoz az első nagyobb összeghez a gyülekezet adott össze több mint 10 millió forintot. És aztán utána léptünk tovább, utána mondtuk el más embereknek is azt, hogy mi mit csinálunk itt. Úgyhogy elkezdtünk egy 1000 ember projektet, így neveztük el, ami azt jelenti, hogy ha találunk 1000 embert, aki kész arra, hogy havonta 6000 forinttal egy évvel támogassa az építkezést, akkor megvan a teljes költségvetésünk. Ami nem hangzik olyan soknak sem, meg olyan kevésnek sem, mert ugye azért 1000 ember találni, aki azt mondja, hogy erre kész anyagilag áldozni, az nem egy olyan könnyű dolog. Másfelől viszont 6000 forint havonta nem akkora összeg, hogy ne lehetne támogatni, hogy valaki erre kész. Úgyhogy ezt így elküldtük egy pár barátunknak, ismerősünknek, és már többen jelezték vissza az, hogy szeretnék támogatni. Jó pár olyanok is, akik nem járnak sem ide a gyülekezetünkbe, sem más felekezethez. Csak úgy gondolták, hogy ez egy jó cél, úgyhogy mert támogatják ezt.
Milyen lesz a belseje ennek az imaháznak? Lesz-e merítő medence például benne?
A bemerítő medence kapcsán sokat beszélgettünk, hogy legyen-e vagy sem. Végül úgy döntöttünk, hogy nem lesz benne. Leginkább azért nem, mert hogy szeretjük azt, amikor nyílt terepen vagyunk, nyílt helyen vagyunk. Így aztán fogunk készíteni majd egy ilyen kis, nevezzük úgy mobil medencét, amit bent is tudunk használni, vagy éppen kint az udvaron is tudunk használni. Tehát, hogy ki lehet vinni, el lehet pakolni, de ugyanilyen fel is lehet állítani. És akkor ahelyett, hogy az épületben besüllyesztve lenne egy medence, inkább akkor ilyen módon lesz egy ilyen mozgatható fajta. És ha jó idő, akkor kint tudjuk tartani az udvaron az alkalmat, ha rosszabb idő, akkor pedig bent az épületben. Vagy ha nagyon jó az idő, akkor le tudunk menni mondjuk a Rábához, hogy más helyszínre, és ott legyen bemerítés. Úgyhogy a medence az nem lesz bent, hanem olyan módon akartuk kialakítani, és aztán így készültek a tervek is, hogy nem azt vettük figyelembe, hogy mit szeretnénk mi magunknak, hanem mielőtt az építkezést elkezdtük volna, elmentünk különböző helyekre a városba, megkérdeztük a városházát, különböző csoportokat, embereket arról, hogy mit látnak szükségnek a városban, mi az, amire szükség lenne itt ezen a környéken. És amikor kaptunk válaszokat, azokat raktuk össze, és azt mondtuk, hogy amiben mi képesek vagyunk részt venni vagy segíteni, akkor ahhoz próbáljuk igazítani az épületet. Így lett az, hogy igazából az egész épületből csak egy kis rész lesz maga az a közösségi tér, az imatér, vagy imaterem, amit mi fogunk használni istentisztelet során, az ilyenfajta istentiszteleti alkalomra. Mindemellett lesz egy nagyobb előtér, ahol mondjuk lehet beszélgetni közösségben másokkal, illetve három olyan termet is kialakítunk, amit különböző célokra lehet használni. Szeretnénk egy készségfejlesztő központot is létrehozni benne, ami azért is, mert a városban azt jelezték vissza, hogy erre nagy igény lenne, és sajnos nincsen akkora kapacitás a városban különböző szervek részéről, mint amekkora a valós igény jelentkezik erre. Úgyhogy önkéntesekkel szeretnék megoldani azt majd, hogy lehessen az ez iránt érdeklődő embereknek segíteni.
Akkor ez tulajdonképpen nem csak a baptistáké, hanem az egész város, és hogy lehet ide majd jelentkezni?
Bár a tulajdonjog az a gyülekezeté lesz, de nem magunknak akarjuk építeni, hanem pápa városának. Ami azt jelenti, hogy aki úgy látja, hogy valamire szüksége van, akkor az be tud jönni, és abban tudunk segíteni. És az most nem feltétlenül azt jelenti, hogy valakinek kell éppen egy szállás, akkor hirtelen megállja az unkot, bár volt már korábban is régi évletben is ilyen, hogy hétközben valaki ott aludt 3-4 napot magában az imaterembe, illetve láttam már ilyen koncepciókat, tervrajzokat külföldi templomokban is, ahol olyan pad volt, hogy a padnak a hátlapját le lehet nyitni, és hétközben abból egy hajtanszállót lehet csinálni, vasárnap pedig is letiszteltet, tehát hogy valóban amiért Krisztus eljött a világba, hogy segítse a rászorulókat, azt megvalósították azokon a helyeken. Mi nem ebben gondolkodunk elsődlegesen az épületben, hanem valóban abban, hogy amire szüksége van a városnak, abban, amire mi képesek vagyunk, azt abban tudjunk támogatást adni, segíteni. Akár szeretnénk mondjuk azt, hogy a hátsó részben az udvarban egy kis műhelyt kialakítani, és akkor hetente egyszer vagy kétszer el lehet jönni, akinek szüksége van rá, leszünk édes részünkről, és bicikliket tudunk segíteni, megszerelni, megjavítani, ha olyan probléma van. Vagy éppen bármi más alkalma, szeretnénk olyan projektet elkezdeni, ami a házasságokat erősíti meg, azért, hogy a házasságok azok, amik jók, azok még erősebbek legyenek, amik pedig gyengék, azok pedig szilárdá válhassanak. Ehhez van egy egészséges családokért alapítvány, amit éppen most kezdünk létrehozni, és azt szeretnénk itt működtetni, vagy éppen házasságedzőtermet ehhez. Tehát olyan dolgokat szeretnénk csinálni igazából, ami az egész város hasznára van, hogy nem magunkért éljünk, hanem a városért. Hiszen, ha belegondolunk, amit Krisztus tett, az ez volt. Elment egy városba, és aki rászoruló volt, annak azzal jót tett, annak segített. Nekünk nincsen ilyen hatalmunk, hogy ráteszünk a kezünket valakire, és meggyógyul, és úgy segítünk, viszont van kezünk, lábunk, eszünk, erőnk, akkor segítünk azzal. Tehát azon a célunk, hogy olyan helyé váljunk itt a városban, ami nem önmagáért, hanem másokért van. És ha belegondolunk, a kereszténység mondjuk az első századokban, akár a 10. században, és akár a szerzetes rendek nem azért voltak, hogy önmagukban legyenek, hanem azért, hogy segítsenek másoknak. Ezekhez a gyökerekhez szeretnénk visszanyúlni, hogy az emberek láthassák Krisztust. Ezért van ez a mondásunk, hogy a szeretet látszik, a többi duma. Beszélhetünk arra, hogy mi a szeretet, de ha nem mutatjuk be az embereknek, akkor semmi értelme nincs annak.
Kinek volt ez az ötlete, hogy ez egy ilyen központ legyen? És hogy jöttek ezek a jó gondolatok?
Az ötlet alapvetően isteni. Nem mentünk más forráshoz, mint a Bibliához, mert néztük azt, hogy ott mit látunk, hogy ott mik a célok, és azt látjuk, hogy a Szentírás azt mondja, hogy arra jó teremtett Isten, hogy az embereket, emberek felé szolgáljunk. Emberek felé is, értelem felé, meg ő felé is. Hogy a Biblia ezt mondja, hogy fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová elhivattatok. És hogyha mi Pápán lakunk, akkor fáradozzunk a város jólétén, azoknak a jólétén, akik a városban élnek. Úgyhogy igazából nem magunktól találtuk ezt ki, hanem a Bibliát elővettük, lapoztuk, és abban láttuk, hogy mi az, amire Isten hívja az ő embereit, és mi ezt szeretnénk megvalósítani. Azt látjuk a Bibliában, hogy 5 fő alapvető célja van Istennek a gyülekezeteivel. Az imádat, hogy őt magasztaljuk, az evangelizáció, hogy megosztjuk azt, hogy ő kicsoda, hogy mit tett a földre. A közösség, ami elsősorban persze a testvére közössége, hiszen a köztünk levő szeretetből látja meg a világ azt, hogy kicsoda Isten. A tanítványság, hogy készek vagyunk mi is egymást tanítani hitben, és másoktól is tanulni, és másokat is tanítani arra, mit tett Isten. És ugye a szolgálat, hogyha most az ujjunkon nézzük, akkor ez a legkisebb új, annak van szüksége a segítségre, tehát hogy szolgáljunk feléjük is. És ez mondjuk az épületet szeretnénk mind az 5 célra használni, és ebből van olyan, amik a tanítványságot szolgálja, van olyan, amik a konkrétan a szolgálatot, van olyan, amik a közösséget, tehát igazából az lenne a cél, hogy mindaz, amire Isten elhívott minket, azt megvalósítsuk ebben az épületben.
Térjünk arra, hogy nem olyan régen múlt el karácsony. És nálatok, a ti gyülekezetetekben hogyan zajlott ez a karácsony? Nálunk ugye katolikusoknál a Betlehem az egy fő játék. Nálatok ilyenkor mi a szokás?
Ez egy jó kérdés, hogy mi a szokás. A gyülekezet éppen nemrég szólt nekem, hogy a karácsonykor általában nincsen nagy különbség egy karácsony meg egy normális edzetet között, és hogy miért nincsen, miért nem tesszük mondhatni karácsonyosabbá a karácsonyt. Ez az én hibámból fakad, nem gondolom őszintén, tehát hogy nekem annyira rossz emlékek kötődnek a karácsonyhoz, amiatt, mert hogy mindig arról szól, hogy vegyél, szerezd magadnak, harácsolj, akkor jó ünnep, hogyha sok mindent adsz, meg hasonlok, meg sok mindent kapsz, hogy nekem ettől elment a hangulatom a karácsonytól, mert hogyha most körbenézünk bárhol a világban, akkor Krisztus elveszik. Vagy ha meg is jelenik, akkor maximum csak egy kisdet képében. Pedig Krisztus felnőtt lett, és meghalt az emberekért. Tehát, hogy nem egy kis bébit ünneplünk, hanem egy felnövekedett mindenható urat, aki ott az mindenható atya Isten jobbján. Aki felnőtté vált, és aki felelősséget vállalt az emberekért. Tehát hogy számomra ezért vált kicsit negatívvá a karácsony. Nem a karácsony maga, hanem az, amivé formálódott és változott az idők során. Viszont a gyülekezet megmondta azt, hogy szeretnék azt, hogyha több lenne a karácsonyos karácsony. Úgyhogy amikor például a karácsonyi énekek vannak is tisztelettek, akkor mostanság, akkor ilyen újabb fajta karácsonyi énekeket választottunk. Például mondjuk Pintér Bélának van egy teljesen albuma, most néhány azt mondják, hogy azt tanulták be, és akkor azt énekelték is tisztelet során. Illetve épp egy kis színdarabot is előadtunk, ami arról szólt, hogy bemegy két doboz, és találkozik egymással két ajándék doboz, neki állna beszélgetni. Aztán az egyik elmondja a másnak, hogy hát ez csak a postai váró, úgyhogy nem a falat, vagy még azért nincs itt fa. Majd megjelenik egy nagyon boldog harmadik doboz, és csodálkoznak, hogy miért boldog ő, és ő elmondja, hogy azért boldog, mert hogy ő egy születésnap ajándék. És aztán kiderül, hogy a születésnapos az nem más, mint Krisztus, hiszen karácsonykor az ő születését ünnepeljük, és ő Krisztus kapja ezt az ajándékot valakitől, hogy végre valaki gondolt a születésnaposra is karácsonykor, hiszen őt olyan ritkán ajándékozzuk meg. Egymásnak veszünk dolgokat, de vajon mit adunk Krisztusnak, és erre szerette volna felhívni a darabban mi figyelmünket is, hogy karácsonykor, amikor fa közelében vagyunk éppen, amikor egymásnak ajándékot adunk, akkor mi mit adunk Krisztusnak. Reméljük, hogy ez aztán majd az 17-es évre sok ember számára egy motiváció lesz, hogy akkor ebben az évben adjuk magunkat Krisztusnak, és ne pedig mást.
Milyen terveitek vannak a jövővel kapcsolatban az épületen kívül?
Túl sokat álmodozunk mindig. Szeretnénk egyszerre 10-20-30 dologba benne lenni, de annyi kapacitásunk nincsen. Most azt mondtuk, hogy áttálunk arra, hogy csak két fő vonalat szeretnénk vinni. Azért is, mert hogy akkor nem oszlik meg annyira az erőnk a projektekben. Az egyik, az úgy nevezik, hogy Örömhírklub, ami már megy több mint egy éve a városban, vagy másfél éve is talán már, ami arról szól, hogy gyerekek, akik szeretnének hallani valamit a Krisztusról, szeretnék az örömhírt hallani, ők havonta egyszer vasárnap el tudnak jönni egy alkalomra, és ezen az alkalmon csak nekik szóló közösség van. Ami azt jelenti, hogy átettük most vasárnap délelőtre, és korábban azt csináltuk vasárnap délelőttönként, hogy a gyerekek vonultak ki az istentiszteletről, és mentek külön, hogy ők nekik van egy külön kis foglalkozás. Most havonta egyszer az örömhírklub alkalmával a felnőttek mennek ki, tehát a gyerekeké a templomtér, és a felnőttek mennek külön, és ugyanazt veszük át mi is felnőttek, mint a gyerekek vesznek át a nagyterembe, de az övőké a főtér, őre összpontosítunk, fókuszálunk. Mi felnőttek pedig csak elbeszéljük azt, hogy vajon az igen mit mond nekünk az adott dologról, miközben ők ezt meg is élik, és el is játsszák, közösségben részt vesznek mindebben. Örömhírklub az egyik ilyen fókusz, amit csinálunk. A másik pedig az, hogy 17-ben szeretnénk elkezdeni egy olyan fajta alkalmat, amikor azt csinálnánk, hogy egyik hónapban elhívunk egy előadót, ami pontosan arról szól, hogy házasságokat és párkapcsolatokat megerősítsünk. A második hónapban pedig, ami ehhez kapcsolódó feladatok vannak, átbeszéljük a következő hónapban. Aztán utána a következő hónapban megint egy alkalom, amikor eljön egy előadó és beszél az adott témáról, aztán pedig megint feldolgozzuk azt a következő hónapban, ami azt jelenti, hogy 6 különböző területet a házasságban fel tudunk dolgozni egy év alatt. Előadók segítségével, és persze saját munkában is. Ami azt jelenti, hogy nem csak ott kell lenni, hanem vannak feladatok is közben, hónap közben, amiket el kell végezni a pároknak. Az lenne a célunk, hogy minél erősebbek kíváljanak a házasságok a városban.
Akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem veled. Nagyon sok sikert kívánok a következő évhez. Ezek a programok szerintem a rádióhallgatók számára is bizonyára érdekesek lesznek, úgyhogy örülnék, ha a rádión keresztül mások is hallhatnának róla. Én megint csak úgy búcsúzom, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus.
Sok áldás mindenki számára erre az évre is.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsoromban Bonc Zoltánnal beszélgettem. A műsort készítette Galláni Horváth Gabriella és Galla Zsolt, a Pápai Mária Rádió önkéntesei.
Mit ad a Pápai Mária Rádió?
Közelebb hoz minket Istenhez.
Hangja elmossa a magányosságot.
Barátokat ad és mesél nektek.
Utat mutat jóban, rosszban, betegségben, szegénységben.
Az Úrhoz vezet minket.
Nálunk ez a rádió. Pápaiak Máriával együtt a hídben.
A Pápai Körzeti Stúdió összeállítását hallották.
Mária Rádió.
Hírpercek.